három évig jár a gyes, emelkednek a nyugdíjak, 3,8%-kal lesz több a járandóság. Kettős állampolgárság, Szlovákiában csak februárban módosíthatják a törvényt. Jelentősen emelik a rezidens orvosok bérét Romániában, ezzel az elvándorlást fékeznék meg. Nemzeti Krónika a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Újra három év a gyes időtartama. A módosítás visszamenőleges hatályú lesz, tehát azokra is vonatkozik majd, akik most a gyesen vannak. Január 1-től 3,8%-kal emelkednek a nyugdíjak, jelentette be a kormány szóvivő.
Örülök, hogy visszaállítják, mert azért munkahely szempontjából sem mindegy, hogy most két évig marad otthon a kismama.
Szerintem a gyermekeknek kell az az időszak, amit a három év alatt együtt töltenek a szülővel.
A nyáron még csak tervezték, hogy visszaállítják a három éves gyest. Mostantól már visszamenőleges hatállyal is érvényes lesz.
Tehát akik május óta már az új rendszerben elvileg csak két évre mehetnének el, azokra is vonatkozik.
A szabályozás azonban szigorítást is tartalmaz, mondta a családügyi államtitkár.
Visszaállítjuk azt a több évtizedes gyakorlatot, miszerint, hogyha egy édesanyja visszamegy dolgozni, akkor csak a részmunkaidő és 4 órás munkaidőre mellett kapja meg a gyest, a 8 órás munkaidőben már nem.
Januártól emelkednek a nyugdíjak, 3,8%-kal kapnak többet a nyugdíjasok, jelentette be a kormány szóvivő. Az emelés vonatkozik az öregségi nyugdíjakra, az özvegyi nyugdíjakra, az árvaellátásra, valamint a baleseti járadékra is. Ez 2.600.000 nyugdíjast érint majd. Többet kapnak azok is, akik nem idén mentek nyugdíjba.
Azok a nyugdíjasok, akik nem idén mentek nyugdíjba, hanem még előtte, 0,6%-os plusz növekedést is tapasztalhatnak majd a nyugdíjukban, tehát akik nem idén mentek nyugdíjba, azok 4,4%-os növekedéssel kapják meg január 1-től a nyugdíjukat.
A kormány szóvivő megerősítette, azok, akik rosszul járnának az adóváltozásokkal, mert még vagy már nem nevelnek gyereket, bérkiegészítést kapnak. Hogy pontosan milyen formában, még nem tudni. Erről a következő hetekben döntenek.
Nyílt zsarolásnak nevezte a kormány magánnyugdíjpénztári intézkedéseit, a Stabilitás. A pénztárszövetség elnöke ezt a Nemzetgazdasági Tárcánál tartott egyeztetés után mondta. Selmeci Gabriella szerint viszont a kormány nyílt lapokkal játszik, mert mindenki tudja, mit kap a választása után. Az MSZP Matolcsy György lemondását követeli.
Egyeztetésre érkezik Matolcsy György. A Stabilitás pénztárszövetséggel zárt ajtók mögött és alig fél óráig tárgyalt a miniszter.
Valamilyen fajta homályos, a jövőre vonatkozó kijelentéseket tett.
A Stabilitás elnöke arra a kérdésre, hogy szabad választási joga van-e az embereknek, kérdéssel felelt.
Hogy kérdezze meg önök szerint szabad úgy a döntés, hogyha mondjuk az ember fejéhez egy pisztoly van tartva?
A kormány szerint viszont tisztességes alternatívát kínálnak, és mindenkinek elég ideje van a döntésre.
Véleményünk szerint 45 nap az elegendő arra, hogy mindenki leüljön otthon, átgondolja, hogy melyik nyugdíjrendszert válassza, és el tudja dönteni, hogy marad vagy megy.
Aki átlép, úgy kap nyugdíjat, mintha mindig is az állami rendszer tagja lett volna. Aki marad a magánpénztárnál, az lemond a 24%-os munkadói befizetésről, vagyis az állami öregségi nyugdíjról, és csak a saját 10%-os befizetése után kap majd nyugdíjat, viszont ő is megkapja a 2012. január 1-jéig befizetett összeget öregségi nyugdíjként. Az ellenzéki pártok a nyugdíjrendszer átalakításával teljesen egyetértenek, a módszert viszont elfogadhatatlannak tartják. Az MSZP lemondásra szólítja fel Matolcsy Györgyöt.
Az az álmokfutás, amit ő ebben a témakörben, az elmúlt hetekben, a nyilatkozatokban, cselekvésekben tett, az túlmegy minden határon, ezért arra kérem, fontolja ezt meg, és ő maga vonuljon vissza, hogyha ezt nem teszi meg, akkor arra szólítom fel Orbán Viktort, hogy menessze kormányából.
Ez nem egy választási lehetőség, hanem egy kényszert jelent, hiszen az alternatívaként fölvázolt lehetőség azok számára, akik bemaradnánk a magánpénztárrendszerbe, az józan észre nem vállalható senki számára.
Ez egy útszéli zsarolás, és komolyan mondom, ezt követően az ember már azon se lepődne meg, hogy ha jövő héten bejelentenék a personáluniót Fehér Oroszországgal.
A törvényről december 13-án tartanak végszavazást. Azoknak kell nyilatkozni 2011. január 31-ig, akik magánpénztártagok akarnak maradni. Aki nem nyilatkozik, az állami pénztártag lesz. Közben Brüsszel úgy nyilatkozott, kockázatosnak tartják, hogy a nyugdíjbefizetésekből felhalmozott vagyonból a magyar kormány folyó kifizetéseket finanszírozna.
30%-kal nőne automatikusan a román közalkalmazottak bére januártól. A nyár elejé csökkentés ugyanis csak az év végéig érvényes. A román kormány ezért most a jövő évre egységes bértörvényt terjeszt be. Az emelkedés ellenére a közszféra keresetei nem érik el a májusi szintet. Közben a Román Jegybank elnöke cáfolta, hogy Romániát fizetésképtelenség fenyegetné.
Ennek az iskolának a tanárai is elszenvedték nyáron a 25%-os bércsökkentést. A kormány tervei szerint ennek csupán felét kapják vissza januárban. Az új törvényjavaslat 600 lejes, mint egy 40 ezer forintos alapbérről ír, azonban ezt jövőre még nem alkalmazná a kormány. Mindenről várhatóan parlamenti vita sem lesz, azt ugyanis az úgynevezett felelősségvállalással benyújtott javaslatokkal megkerülheti a kormány. A mérsékelt emelést a Bok kabinet az IMF-nek ígért költségvetési számokkal indokolja.
Románia ennél nagyobb béremelést nem adhat 2011-ben. Szem előtt kell tartanunk egyrészt a gazdasági válság elhúzódását, és teljesítenünk kell a költségvetési hiánycélt is. Ez jövőre legfeljebb 4,4% lehet.
A valuta alap viszont így is aggódik. A román szenátus a kormány tiltakozása ellenére tegnap megszavazta, hogy a 16%-os jövedelemadó 10%-ra csökkenjen. Ez a vártnál sokkal kisebb adóbevételt jelentene. A változáshoz ugyan még az alsóház szavazatai is kellenek, csak hogy a javaslatot több vezető kormánypárti képviselő is aláírta.
Szlovákiában csak februárban módosíthatják az állampolgársági törvényt. Addig elveszti szlovák állampolgárságát az, aki kérvényezi egy másik országét is. A kormánykoalíció még decemberben módosította volna a jogszabályt, ezt Iveta Radičová miniszterelnök is megígérte. A kereszténydemokraták viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy a rendőrök, a szlovák információs szolgálatnál dolgozók, a börtönök alkalmazottai, a vasúti rendőrségnél dolgozók, valamint a Nemzetbiztonsági Hivatal munkatársai ne lehessenek kettős állampolgárok. Ehhez viszont módosítani kell az állami szolgálatról szóló törvényt.
Koalíciós partnerünk, a kereszténydemokrata mozgalom szeretne tisztán kijönni ebből a történetből. Ők ugyanis fél évvel ezelőtt még megszavazták a Fico-féle szigorított változatot, most pedig ugye a jelenlegi kormánykoalíció részeként azért szeretnék betartani a kormányprogramot. El akarják érni, hogy egyes állami állásokat ne lehessen betölteni kettős állampolgársággal, viszont hogy erre sor kerülhessen, előbb ezt a törvényt kell elfogadni, ezért a csúszás.
Már március végén letehetik az állampolgársági esküt a Vajdaságban azok, akik január első napjaiban adják be kérelmüket a szabadkai konzulátuson. Ezt Babit János konzul mondta egy délvidéki lakossági fórumon.
10 munkanap alatt 5000-en kértek időpontot a könnyített honosításhoz, mondta a szabadkai konzul egy lakossági fórumon.
Az eljárást olyan 3,5 hónapra prognosztizáljuk. Azt ugye tudni kell, hogy ez egy vadonatúj eljárás, tehát pontosan nem tudjuk megállapítani, hogy ezek az engedélyek, illetve a válaszok milyen ütemben fognak érkezni. Ez egy becslés. Mi úgy gondoljuk, hogy március végére valószínűleg az első eskütételekre sor kerülhet.
Sokan úgy tartják, a magyarságuk megerősítése lesz a magyar állampolgárság, de a kivándorlás gondolatával nem foglalkoznak.
Most nem fog elköltözni, vagy ilyesmi, hanem hogy a magyarsághoz tartozzak, és valamiféle bizonyítéka legyen, hogy én ehhez a nemzethez tartozom.
Az érzelmi oka ennek az egésznek, hogy csak mi is oda tartozunk, lesz magyar útlevelünk is, majd megcsináljuk. Hát magyar az anyanyelvünk, magyar iskolába jártunk, tehát valahol ez azért szerintem így lesz rendjén.
A konzulátus máshol is szervez a honosításról lakossági fórumokat, így a Vajdaság szorvány településein is.
Szlovákiában ma reggel véget ért az önkormányzati választások előtti kampány. Az elsősorban a nagyvárosokban dúló plakátháború alapján valószínű, hogy az idei volt az ország eddigi legdrágább kampánya. A jelöltek rengeteg pénzt költöttek reklámra. Szombaton az ország 2926 településén választanak polgármestert és önkormányzati képviselőket.
Csiliz nyárad országos csúcsot tart. Vida István 36 éve polgármestere a 650 lelket számláló Csallóközi falunak. 1974-ben állt a település élére. A rendszerváltás után kicsit elbizonytalanodott, de meggyőzték, hogy ő a legmegfelelőbb ember ezen a poszton.
Problémáim soha nem voltak, bárki volt ellenfelem. Mindig én kerültem ki győztesen, és azt gondolom, hogy értékelték az emberek a tisztességes munkát.
Vida István az idén 66 évesen már nem indul. A falu polgármesteri székét négyen szeretnék megszerezni, akik nem sokat költöttek kampányra. Egyszerű levélben szólították meg az itt élőket. A nagyobb városok polgármesterjelöltjei reklámfilmekkel is megszólítják az embereket. Egy ilyen film több ezer euróba kerül.
Már újságot se érdemes olvasni.
Ha visszamegyek dolgozni, kicsit könnyebb lesz.
Ma reggel 8-kor megkezdődött a választások előtti 48 órás kampánycsend. Az óriás plakátok azonban maradnak az utcán, és valószínűleg nagyon sok ilyen szórólap is bekerül még a postaládákba. A Duna TV-t Rudas Dóra tudósította Csalló közből.
Jelentősen nőhet a romániai rezidens orvosok bére. Cseke Attila egészségügyi miniszter azt reméli, hogy az 50-70%-os fizetésemeléssel szülőföldjükön tarthatják a pályakezdő orvosokat, akiknek mindegy fele a nagyobb fizetés miatt helyezkedik el külföldön.
Kérdeztem, miért mennyit keresnek ott az orvosok, azt mondta, 150 eurós nem hitték el. Azt mondták, az képtelenség.
Németországban vállalt munkát ennek a családorvos rezidensnek a kolléganője, ahol havi 2100 eurós fizetést kap. Ottani munkaadói egyszerűen nem akarták elhinni, hogy Romániában 15-ször kevesebb bérért végzik az orvosok ugyanazt.
Körülbelül a magyar tagozatnak úgy 50%-a elment külföldre, és akik itt maradtak, még azok közül is vannak olyanok, hogy elfoglalták a rezidens helyeket, de továbbra is szándékukba áll elmenni.
A román kormány a napokban dönt a rezidens bérek emeléséről, ez enyhítene a helyzeten.
Remélem, hogy az első éveseknél legalább egy 65-70%-os fizetésemelést, alapbér fizetésemelést eszközölhetünk.
Ma az is gond, hogy munkanélküliek lesznek azok a diplomázott orvosok, akik nem kerültek be a szakosodási rendszerbe. A szaktárca elképzelése szerint az orvosi egyetemet végzettek azonnal alkalmazhatók lennének segédszemélyzetként a kórházakban.
Hónapok óta nem kapnak fizetést az állami alkalmazásban álló otthoni beteggondozók Romániában. A pénzügyminisztérium kéntlevőségei miatt nem tudnak számukra bért utalni. Máramaros megyében több mint ezren vannak ilyen helyzetben. Van olyan település, ahol az önkormányzat saját kasszájából előlegezi meg a pénzt a beteggondozóknak.
Ez a magyarláposi édesanya idén januárban kapott utoljára fizetést. Az alig 100 eurót meghaladó beteggondozási béréből kellene eltartania 8 éves fogyatékos kisfiát.
Nagyon nehezen boldogulunk, a kisfiam betegsége házhoz köt, nem is tudnék máshol munkát vállalni. A pelenkát, gyógyszereket meg kell vásárolnunk.
Magyarláposon 57 beteggondozót tartanak nyilván, 6000 euróval tartozik nekik az állam.
Ezeket a költségeket részben az önkormányzatok bevételeiből kell fizessék, részben pedig a központi állami büdzséből, az ÁFA-ból befolyt összegekből kell finanszírozni.
Viszont kevés az olyan helyi önkormányzat, ahol saját forrásaikból pótolni tudják a teljes elmaradást. Ez főleg a kis településeken, falvakban jelent gondot. Hibás az egész rendszer, mondja a magyarláposi polgármester. Szerinte az otthoni gondozás alatt lévők aktáit és egészségi állapotát is újra kellene vizsgálni, hogy megállapíthassák, valóban mindenki rászorul-e erre a segélyre, vagy sem.
Mi, mint helyi önkormányzat, nem mondhatjuk, hogy kinek jár és kinek nem jár ez a segély. Vannak azonban erre szakosodott bizottságok, nekik kellene dönteni ezekben az ügyekben.
Közben a román kormány a héten módosította költségvetését, így remény van arra, hogy majdnem egy éves kihagyás után mégis kifizessék az elmaradt beteggondozási béreket.
Könyvek százai, köztük 17.-18. századi értékes kiadványok tűntek el a marosvásárhelyi Teleki TK-ból. A hiányra a most befejeződött leltározás derített fényt. A rendőrség már nyomoz az ügyben, a tolvajok akár 15 év börtönbüntetést is kaphatnak. A gróf Teleki Sámuel által 1802-ben alapított közkönyvtár ma a Maros megyei könyvtár részeként működik.
1990 óta minden könyvhöz hozzá lehet férni, tehát nincsen úgynevezett zárolt állomány.
A Teleki TK vezetője szerint csak így lehet közkincsé tenni a ma már 200 ezer kötetes könyvállományt. A TK-t nem csak kutatók látogatják, évente 40 ezer turista is felkeresi. Két évtizedenként kell leltározni, az összeírás 3 évig tartott.
200 kötet körül van az a hiány, amelyet mi megállapítottunk. Ennek a 200-nak egy bizonyos hányada már az 1988-90-es leltárban is szerepelt, mint hiány, más része pedig valószínűleg 1988 után keletkezett.
A Teleki TK-t az utóbbi 3 évben biztonsági berendezésekkel is felszerelték, korábban ilyesmire alig jutott pénz. Az ősnyomtatványokat és könyvritkaságokat páncélszekrényben őrzik, ezekben nincs is hiány.
Mikor a sajtóban megjelent a hír, hogy a Teleki TK-ból eltűntek a kiadványok, a Maros megyei rendőrség hivatalból vizsgálatot indított, de aztán a Maros megyei könyvtár is feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.
A románlapok azzal gyanúsítják a Teleki TK vezetőjét, hogy bűnrészes a könyvlopásban. Spilma Mihály szerint a nacionalista sajtó leváltására keres ürügyet, mert nagyon zavarja az, hogy a TK megőrizte autonómiáját és magyar jellegét.
Köszönöm figyelmüket, mindjárt jön a közbeszéd, maradjanak velünk, viszontlátásra!